Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
22 óra, jó estét kívánok, a nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik, a mikrofonnál Néveri Igor. A kormány megnyitotta a nagy közönség előtt a budai várnegyed több kormányzati épületét, gyorsan elfogytak az első időpontok. Tovább gyűrűzik az aszbeszt botrány, több száz köbméternyi mérgező hulladék miatt nyomoz a Heves-Vár megyei rendőrség. 45 nappal meghosszabbították a tűzszünetet Izrael és Libanon között, jelentette be az amerikai külügy. Holnap délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt majd a nap. Következnek a részletek. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita kolostor. A sajtó munkatársait Magyar Péter személyesen vezette körbe az épületben, majd a bejárás a miniszterelnöki kabinetirodában és a belügyminisztériumban folytatódott. Magyar Péter azt mondta, a Karmelita kolostor a következő hétvégéken is látogatható lesz, és azon is gondolkoznak, hogy a következő hétvégéken is megnyitják a luxus minisztériumot is. Jakab Szintia összeállítása.
Folyamatosan érkeztek a látogatók szombat délelőtt a Karmelita kolostorba, hogy belülről is megtekintsék az épületet. Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy előzetes regisztráció mellett hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor. Óriási volt az érdeklődés, erre a hétvégére szinte azonnal beteltek a helyek.
Pár perc alatt betelt a 2000 hely a mai és a holnapi napra.
Az újságírókat szombaton Magyar Péter személyesen vezette körbe az épületben.
300 éves falak között állunk.
A tárlatvezetés a földszinti rendezvényteremben kezdődött. Sokan már jártak itt, hiszen korábban a kormányinfók helyszíne is volt.
Mögöttem egy magyarok nagyasszonyáról elnevezett szökőkút látható.
De gyümölcsfák is gazdagítják a belső kertet, ahonnan az út az egykori templomtérből kialakított könyvtárba vezetett. Itt egy földgömb és ritka kötetek találhatók a tölgyfából készült polcokon. Az épületben korábbi miniszterelnökök portréi is láthatók.
Itt a falakon
miniszterelnöki
portrék sorakoznak.
A sajtómunkatársai ezután a kormányülések helyszínét, majd a kormányváró térsort nézhették meg. Végül a páratlan panorámával rendelkező ellipsz kertbe érkeztek.
Itt zajlottak az államünnepségeken a fogadások. Én magam egyszer jártam itt, emlékeim szerint egy augusztus 20-ai rendezvényen a családommal. Akkor innen néztük a tűzijátékot, sok száz meghívott vendéggel, de a tudomásom szerint rengetegszer voltak itt fogadások.
A Karmelita kolostor után Magyar Péter a miniszterelnöki kabinetiroda, majd a belügyminisztérium épületét is megmutatta a sajtónak. Eközben elindult az első látogatói csoport is.
Nagyon szép volt.
A látogatókat 25 fős turnusokban engedték be. A Tisza kormány célja az volt, hogy megmutassa, milyen körülmények között születtek a kormányzati döntések az elmúlt években.
Ahogy a miniszterelnök bemutatta, kicsit gazdagabb az átlagnál.
Egy másik látogató azt mondta, képekből és videókból sok részét már ismerték az épületnek.
Puritánabb jellegű megoldások voltak, de minőségileg összerakva, meg azért impozáns festménygyűjteménnyel.
A miniszterelnöki kabinetiroda épületébe a Szociális és Családügyi Minisztérium költözik majd, de ennek ellenére elképzelhető, hogy bizonyos részei látogathatók lesznek.
Még gondolkodunk azon, hogy esetleg a következő hétvégéken is megnyitjuk a luxus minisztériumot. Ugye ott már mostantól a Szociális és Családügyi Minisztérium munkatársai fognak dolgozni, de ha meg tudjuk velük beszélni, hogy nem zavarja őket, hogyha az előtérbe és a szivarszobába bevennek a honfitársaink, gondolom ők nem fognak hogy sokat tartózkodni, akkor lehet, hogy sor kerül arra is, hogy a következő hétvégéken oda is be lehessen menni.
Arról azonban még nem döntött a kormány, hogy a következő években mi lesz a funkciója a Karmelita kolostornak, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. A Karmelita kolostor felújítása és kormányzati célú átalakítása éveken át tartott. A miniszterelnökség 2019-ben költözött be. A beruházás központi költségvetési forrásból valósult meg, a felújítás költsége pedig meghaladta a 10 milliárd forintot.
Minden választási vereség más, most 16 év kormányzás után nem egy ciklus, hanem egy korszak zárult le, mondta a volt miniszterelnök a Magyar Nemzetnek adott interjújában. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a magyaroknak most liberális kormányuk lett, és nemzeti ellenzékük. Ehhez kell alkalmazkodnunk úgy, hogy mindenki érezhesse a sok százezres, sőt milliós nemzeti oldal erejét. Hangsúlyozta, a magunk részéről ugyanakkor biztosan mondhatjuk, Magyarországot kiváló állapotban adjuk át. Számos bank és telekommunikációs cég árat emel július 1-től. A hónap végén ugyanis lejár az általuk tavaly vállalt önkéntes árstopp. A díjemelés sok helyen a tavalyi inflációval megegyező mértékű, vagyis 4,4%, de lesznek olyan cégek, amelyek ennek akár a dupláját is érvényesíthetik. Szilágyi Béla összeállítása.
Először itt, annál vonalunk is, minden a lapányára.
Folyószámlát nyit az ügyfél a bankjánál. Ő egyelőre még a tavaly tavasszal befagyasztott áron fizeti a számlavezetési díjat, de júliustól már ő is, akárcsak a többiek, emel díjat fizet majd. Nagyjából egy éve nagyon elszálltak a számlavezetéssel kapcsolatos díjak, akkoriban az a vád érte a bankokat, hogy teljesen indokolatlanul, jóval az infláció felett emelték meg durván a banki díjakat. A pénzügyi szolgáltatások, a készpénzfelvételi díj, a folyószámla vezetési díj és a bankkártyák éves díja is drágult. Ezt követően az akkori kormány önkéntes árkorlátozásra kérte a pénzintézeteket. A jövő hónap végén azonban lejár a díjemelésekkel kapcsolatban vállalt moratórium. Az OTP például július 1-től 3,6%-kal emeli a számlavezetési díjakat. Hangsúlyozták, hogy az emelés elmarad a 2025 évi infláció 4,4%-os mértékétől, és egy tipikus lakossági ügyfél esetében átlagosan havi 100 forintnál kisebb többletköltséget jelent majd. A CIP banknál nem csak a tavalyra érvényes 4,4%-os inflációval emelik meg a díjakat, hanem a 2025-ben elmaradt 3,7%-os emelést is hozzáadják. Ez azt jelenti, hogy összesen több mint 8%-kal emelkednek a díjak. Az emelés mértékét már több pénzintézet is közzétette.
Most vagyunk azon a ponton, amikor a bankok 60 nappal hamarabb szólniuk kell, előzetesen publikálniuk kell, hogyha bármilyen díjemelés lesz.
A biztosdöntés.hu pénzügyi portál szakértője az M1-en elmondta, a bankok többsége teljesítette ezt a feladatot. A szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogyha változtatunk a bankolási szokásainkon, például más számlacsomagot választunk, akkor csökkenthetjük a díjemelésből származó terheket.
Nem arra gondolok, hogy minden áron egy új bankhoz kell menni, ha bár legtöbb banknál 50-80 százer forintos egyszeri ajándékpénzt is kaphatunk, hogyha új ügyfélként oda megyünk, hanem hogyha meglévő bankunknál maradunk, akkor is évente több tízezer forintot tudunk spórolni, hogyha egy kicsit jobban odafigyelünk és pár dolgot változtatunk.
Az elemző példaként említette, hogy az ügyfelek többségének az elmúlt években biztos, hogy emelkedett a fizetése, és minél magasabb a jövedelem, annál több kedvezményt nyújthat a bank, csak ehhez számlacsomagot kell váltani. Gergely Péter hozzátette, érdemes ennek utána járni, hiszen a bankok honlapján kalkulátorok is segítik a váltást. A szakértő szerint a pénzintézetek azt szeretnék, hogy minél többen digitálisan bankoljanak, mert ez nekik és az ügyfeleknek is olcsóbb. A banki mellett a távközlési díjak is emelkednek, a telekommunikációs cégeknél is elsősorban a tavalyi infláció mértékét veszik figyelembe, amikor meghatározzák a díjemelés mértékét. Itt is hasonlóan a banki díjakhoz 4-8% közötti emelésre lehet számítani. A Jettel például a honlapján azt közölte, hogy a díjkorrekcióra 2026-ban július 31-ig kerül sor, a mértéke 4,4% és érinti a korrekciót megelőzően megkötött szerződések havidíjait is. A díjváltozás a számlás hangalapú, hordozható internet, valamint otthoni internet tarifacsomagokra vonatkozik. A VAN szeptember 1-től visszavezette az infláció követő díjkorrekciót, az áremelés mértéke ősztől náluk is 4,4% lesz, amit a kedvezmények nélküli havi előfizetési díjra érvényesít a vállalat, ám a havi díjkedvezményeket nem érinti. Drágulnak a lakásbiztosítások is, hiszen a rájuk is kivetett árstopp szintén lejár június 30-án. Piaci hírek szerint minden ügyfél a biztosítási évfordulójánál szembesülhet majd az áremelkedéssel. Aki sokkalja a díjat, az természetesen válthat biztosítót, vagy a biztosítón belül is választhat egy másik, olcsóbb biztosítást.
A veszélyhelyzet megszüntetésével több kedvezményt is eltöröltek az autópályák, autóutak és főutak használatával kapcsolatban, közölte a Magyar Közút. ismét ellenőrzik az úthasználatot, illetve az útdíjfizetést is, és mulasztás esetén újra szigorúbb bírságot kaphat a jármű tulajdonosa. Drimál Tibor, a Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület elnöke azt mondta, a matrica vásárlásnál érdemes figyelni a helyes kategória megjelölésére.
Arról szólt a rendelet, hogy esetleg, hogyha valaki rosszul jár, választja meg a jármű kategóriát, amikor pályamatricát vesz, akkor, hogyha megfizeti a különbözetet és igazolja a valós adatokat, akkor nem szabnak ki érte külön bírságot, most meg majd kiszabnak külön bírságot innentől kezdve, ahogy eredetileg is működnie kell a rendszernek. Igazából személyautósként nagyjából ennyit jelent. Fuvarozóknál látható némi különbség abból a szempontból, hogy ők bizonyos termékek fuvarozásánál kaptak útdíjkedvezményt, ugye ebben a Hugo rendszerben, ez ami most megszűnik.
Szerda éjfélig lehet leadni a tavalyi személyi jövedelemadó bevallásokat. A NAV több mint 5,5 millió adózó bevallását készíti el automatikusan. A bevallási tervezet az ESIO-ban ügyfélkapu plusz vagy DAB regisztrációval érhető el. Itt kell átnézni, elfogadni, illetve szükség esetén módosítani. Linzmeier Szilvia szóvivő elmondta, fontos megnézni, hogy van-e fizetendő vagy visszaigényelhető adónk, illetve hogy az egyes kedvezmények szerepelnek-e benne.
Ez a NAV-tól egy ajánlat, egy nagyon nagy segítség, kétségtelen, de a magánszemélynek a felelőssége az, hogy abban minden jövedelem szerepel. Itt például, aki lakást adott el, vagy bármilyen ingatlant, és kell fizetnie, az tüntesse föl mindenképpen a bevallásában. Ugyanígy, aki lakást ad ki, az abból származó jövedelmet is be kell írni a bevallásba.
Felmentette az előző kormány 13 közigazgatási államtitkárát Súlyog Tamás államfő Magyar Péter miniszterelnök ellenjegyzésével. Közben egyre több új államtitkár neve válik ismerté. Kőrösi Levente az előző kormány agrárminisztériumának főosztályvezetője lesz, az élő környezetért felelős minisztérium, természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkára. Kelemen Ágnes környezetgazdász pedig vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár lesz a tárcánál. Az elmúlt napok esőzései ellenére az aszály továbbra is súlyos az országban. A szakemberek kiemelt feladata a víz megtartása. A héten az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést. Közben szakértők arról számoltak be, hogy globálisan szinte minden fontos éghajlati mutató kedvezőtlen irányba mozdult az elmúlt 5 évben. Illés Anna összefoglalója.
Elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az első összehangolt intézkedések a napokban hulló csapadék megtartását szolgálják, közölte korábban az OVF. A további beavatkozások jelentős hányada vízvisszatartási célú, például a holtágak és a nem állami tulajdonú művek, belvízcsatornák feltöltése, ökológiai célú vízpótlások biztosítása.
Nincs víz.
A homokhátsági Maris pusztán a kisközségek is küzdenek az aszály okozta nehézségekkel. A kiskumajsai fürdőből és egy kertészetből érkezett vízzel árasztottak el egy területet.
Egy gazda felajánlásából lett meg a hely. Ez egy 2,5 hektáros terület, amióta kiengedtük ide a vizet, másfél kilométerre 36 cm-t emelkedett a talajvíz, tehát már ez drasztikus, úgyhogy a környékben mindenhol csökkent tovább is a talajvíz, nálunk nem.
Mondta Nagyapáti Oszkár, a vízőrzők mozgalom koordinátora, aki hozzátette, az elárasztott területen javult az ökoszisztéma, a vándormadarak pihenő és szaporodó helyévé is vált. Kitért azonban arra is, hogy nem minden területen sikerült megvalósítani szervezetük hasonló elképzeléseit.
A rendelkezésre álló víz nem teszi lehetővé, hogy ezt mind a hármat kiszolgáljuk. Én inkább azt mondanám, hogy ezt úgy lehet elképzelni, hogy ez legyen egy mintaprojekt, és az összes létező falunak és városnak a szürke vizét hasonló módon kiengedve a város határába adott helyre. Ez is már közelebb visz bennünket ahhoz, hogy ne történjen meg a teljes kiszáradás. Az egész nem került 550 ezer forintba. Lakosság adta össze.
Az elárasztott területek mellett a hazai erdők is kiemelten fontos szerepet játszanak az aszály és a klímaváltozás elleni munkában. Az Egererdő ZRT rendszeresen tart vízmegtartási akciónapokat, emlékeztetett Bíró Máté Bence erdőtervezési előadó a Kossuth Rádió Hajnaltáj című műsorában.
Tapasztalhatjuk a bőrünkön is ezt a mostani tavaszi aszályt is, ami itt van, és ez az erdőterületeken is nagyon fontos tényező, hiszen a fáknak is is megvannak az ökológiai igényeik. Például most, ami a bükk fafajt segítjük meg leginkább, ő az egyik legveszélyeztetettebb nálunk a fenyők után. Azzal segítjük, hogy tulajdonképpen párásítjuk a környezetet. A légköri aszályt próbáljuk egy kicsit visszafogni ezzel, ezekkel a vízfelületeknek a létrehozásával, meg nem csak a vízfelületeket növeljük, hanem azzal, hogy megnöveljük a vízszintet, a talaj vízszintet is tudjuk emelni, és ezáltal a gyökérzet is több elérhető vizet tud majd hasznosítani a jövőben.
Várhatóan a jövőben is elengedhetetlenek lesznek a hasonló intézkedések. A másfél fok éghajlatváltozás közérthetően című szakportálon olvasható összefoglaló szerint minden fontos éghajlati mutató romlott az elmúlt 5 évben. Szabó Péter és Pongrácz Rita, az ELTE meteorológiai tanszékének kutatói összegezték a Föld éghajlatáról készült friss nemzetközi jelentést. Szerint a vizsgált időszakban a globális felmelegedés a duplájára gyorsult, miközben a hatásai is ugrásszerűen nőnek.
Tovább gyűrűzik az aszbeszt botrány, ezúttal Heves vármegyében találtak jelentős szennyezést. Petőfi bányán egy lakóövezet közvetlen közelében mindössze karnyújtásnyira egy helyi óvodától több száz köbméternyi életveszélyes, magas aszbeszt tartalmú illegális hulladékra bukkantak. A gyanú szerint a mérgező törmelék az egykori lőrinci aszbeszt szemengyár korábbi mentesítése során kerülhetett ide, és van, ahol méteres magasságban tornyosul. A 60-i rendőrkapitányság hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt azonnali nyomozást rendelt el. Mészáros László beszámolója.
Időzített bomba ketyeg a föld alatt. Megbecsülhetetlen mennyiségű aszbesztes törmelék rejtőzik a Petőfi bánya melletti erdőben. A mérgező dombok csupán néhány kilométerre fekszenek a lőrinci cementgyártól, amely a 2000-es évek elejéig ontotta magából a veszélyes anyagot. Kismiók Tamás vármegyei képviselő a Híradónak elmondta, a 2004-ben bezárt és 2013-ban lerombolt üzem maradványai titokban kerülhettek a község határába.
A lakossági bejelentések alapján, ami gyakorlatilag egy véletlen kvadozás útján derült ki, hogy hova is tüntették el ennek a veszélyes aszbesztnek egy részét. Itt gyakorlatilag egy lerakóval vagyunk szembesülve.
A Mi Hazánk mozgalom politikusának bejelentése után a 60-i rendőrkapitányság nyomozást indította a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt. A lőrinci sejt térségében működő gyár az ország leghírhettebb aszbesztgóca, amely bizonyítottan tömeges megbetegedéseket és halált okozott. A lőrinci aszbesztgyár 2013-as elbontása hatalmas környezetvédelmi botrány volt. Az épületeket szakszerűtlenül, gyakorlatilag a lakosságra robbantották rá. A keletkezett több ezer tonna mérgező törmeléket 2 évig fedetlenül hagyták, így a szél széthordta a halálos rostokat. A cégvezetőt később felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. A terület milliárdos kármentesítését végül az állam végezte el, amely során 25,500 tonna veszélyes hulladékot szállítottak el. Nagyapját és édesanyját is az aszbeszt szennyezés okozta daganatos megbetegedésben veszítette el Petrik Zsolt. A lőrinci önkormányzati képviselő szerint, bár a halálgyár már több mint 1 évtizede eltűnt, a mai napig szedi áldozatait a környéken.
Kapubejárók vannak ezzel ledöngölve, padlások, födémek vannak ezzel szigetelve, tehát itt aktívan szennyezik a lakók egymást, úgy, hogy nem is tudják.
A rengeteg megbetegedés miatt a helyi vezetők bíznak benne, hogy a nyugat-magyarországi aszbeszt botrány után végre ezt a régi ügyet is lezárják.
Most nagyon gyorsan, napokon belül felmérjük a helyzetet.
Gajdos László élő környezetért felelős miniszter csütörtökön Szombathelyre utazott a súlyos aszbeszt szennyezés miatt. Kiemelte, hogy a veszély elhárítása után megkeresik a felelősöket, és velük fizettetik ki a mostani állami mentesítés költségeit.
A kormány számára nagyon fontos a lakosok egészsége, és mindent el fogunk követni, hogy ezt a problémát, bár nem tudni, hogy mikor keletkezett, meg tudjuk oldani, és aztán majd természetesen meg tudjuk találni a felelősöket is, mert ez nem maradhat felelősségre vonás nélkül, illetve a költségeket is valakin be kell hajtani.
A miniszter szerint a helyzet olyan, mint egy vírus, ezért a bejelentések növekvő száma miatt az osztrák kőszállítás teljes leállítását mérlegelik.
Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja, miután pozitív lett az aradi sürgősségi kórházban ápolt egyik beteg tesztje. A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel, tájékoztatott az Arad megyei sürgősségi kórház orvosigazgatója.
2026. május 8-án egy felnőtt férfi lázas tünet együttessel érkezett az Arad megyei sürgősségi kórházba. A férfit felvettük a felnőtt fertőző betegségek osztályára, ahol a következő napokban hantavírus fertőzés gyanúja merült fel. Az orvosok levették a szükséges biológiai mintákat, és elemzés céljából elküldték a bukaresti Cantacuzino intézet részére. Jelenleg a beteg tudatánál van, együttműködő és klinikai szempontból stabil állapotban van.
Senki nem mondja le a nyaralását hantavírus miatt, nem kell világjárványtól tartani. Erről Szlávik János, a Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályvezetője beszélt. A szakember elmondta, a hantavírus közép-európai változata egy úgynevezett óvilági változat, ami nem terjed emberről emberre, és sokkal enyhébb lefolyású. A higiéni szabályok szigorú betartását kérik a hatóságok, valamint a Hajdúhatházi Önkormányzat, miután a városban hepatitis A járvány alakult ki. Nagyjából 20 fertőzöttről és több száz kontakt szeméről tudnak. A Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője emlékeztetett, a vírusos májgyulladások közül az A-típusú a legenyhébb lefolyású, többnyire lázzal, hasfájással, májtáji feszüléssel kezdődik, majd a beteg szeme besárgul. Szlávik János hozzátette, az elmúlt évben meg 10-szereződött az esetek száma itthon.
Ennek a betegségnek a gyógyítása a pihenés. Jó néhány hétig feküdni kell, és meg kell várni, amíg a máj magától regenerálódik. Nagyon ritkán fordul az elő, hogy a betegség súlyos lefolyású, elsősorban terheseknél, vagy egyébként májbetegeknél előfordulhat az, hogy májelégtelenség alakul ki. Általában a nem megfelelő higiéni és viszonyok miatt, vagy pedig akkor, hogyha nincs vezetékes ivóvízellátás. A vírus a széklettel terjed, tehát a nem megfelelő kézmosás, a hiányos fertőtlenítés, kialakulhatnak iskolai járványok, óvodai járványok, ezek klasszikus atípusú mágyulladásnak a terjedése.
Krónika a Kossuth Rádióban.
45 nappal meghosszabbította a tűzszünetet Izrael és Libanon, jelentette be az amerikai külügy. A fegyvernyugvást a felek annak ellenére produktívnak ítélték, hogy Izrael és a libanoni Hezbollah az utóbbi hetekben is folytatta az egymás elleni légi csapásokat. Közben a zsidó állam közölte, a gázai övezetben végeztek a Hamász egyik vezetőjével. A BBC-nek szemtanúk arról számoltak be, hogy a Hamász tagjai egy autóval próbáltak elmenekülni a helyszínről, amelyet szintén találat ért. Ebben utazhatott a terroristák katonai vezetője. Két újabb ukrán település elfoglalásáról számolt be Moszkva, miközben Kijev egy település visszaszerzését jelentette be. A harcok azonban folytatódnak. 24 óra alatt 260 összecsapás volt a háborúban álló felek között. Részletek Iváncsik Attilától.
Több ezer háztartás maradt áram nélkül Odessa térségében, miután ezt a területet támadta az orosz haderő. Jelentős kár keletkezett a megye központ kikötői hálózatában, valamint több lakóépületben. Szumi és Herszon megyében több mint 30 helyi lakos sebesült meg. Az orosz hadsereg két újabb ukrán település elfoglalását, az ukránok egy visszaszerzését jelentették be. Közben a kijevi sajtó arról írt, hogy az Európai Unió által Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel első részlete júniusban fog megérkezni. A tervek szerint a 9 milliárdot Kijev drónokra, a katonák fizetésére és a költségvetési hiány fedezésére fogja fordítani.
30 napra előzetes letartóztatásba helyezték a belgrádi rendőrkapitányság korábbi vezetőjét, közölte a belgrádi felsőbíróság. A gyanú szerint Veszelin Milic, a belgrádi rendőrkapitányság vezetőjeként több bűncselekményt követett el annak érdekében, hogy eltusoljon egy május 12-én történt emberölési kísérletet. A hatóságok azzal gyanúsítják, hogy nem jelentette a bűncselekményt és annak feltételezett elkövetőit, valamint segítséget is nyújtott az elkövetőknek. Dragan Vasiljevics rendőrigazgató hangsúlyozta, nincsenek és nem is lesznek védett személyek.
A rendőrség jelenleg is a bizonyítékok begyűjtésén és biztosításán dolgozik. Felmerül a gyanú, hogy több bűncselekmény történt. Nincsenek védett személyek, és nem is lesznek. 10 embert vittek be, akiket a nap folyamán kihallgatásra átadtak az ügyészségnek. Köztük 4 rendőr is van.
Akár 8 év börtönt is kaphat az a férfi, aki ellopta egy szent koponyáját Csehországban, majd betonba öntötte az erekét. A 35 éves elkövető a kihallgatásán azt mondta, Szerinte nem lett volna szabad nyilvánosan kiállítani az erekjét. A férfi azt tervezte, hogy a betonba öntött 800 éves tárgyat a folyóba dobja. Stanislav Pribilt, prágai érsek azt mondta, a restaurátorok azon dolgoznak, hogy helyreállítsák a 13. században élő cseh nemesasszony koponyáját. A szent nevéhez kolostorok és kórházak alapítása fűződik.
Úgy tűnik, hogy megtaláltuk az erekét, ha bár azt betonba öntötték. Restaurátorok és mások, akik értenek az ilyen történelmi erekék kezeléséhez, most azon dolgoznak, hogy megtisztítsák a koponyát és helyreállítsák, amennyire csak lehetséges.
A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezni fogja a közgyűjteményi dolgozók béreit, leállítja a múzeumi költözéseket és megszüntetik a központosítást, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett múzeumok majálisán. Tar Zoltán hangsúlyozta, nem fognak semmilyen módon politikai ideológiával beleszólni abba, hogy hogyan és milyen módon kell a kultúrának működnie. Egyetlen kritérium lesz, ez pedig a szabadság.
Működjünk együtt abban, hogy ez a lehetőség tényleg oda vezessen, hogy a kultúra felvirágozásával, szabadságával az egész ország felvirágozzék, hogy versenyképes legyen Magyarország, hogy a kreatív iparunk az ne csak Magyarországon, hanem a világ minden részén ismert legyen, hogy az alkotóink hazajöhessenek, hogy a szakembereink hazajöhessenek, hogy azt érezzék, hogy jó itt élni.
A Magyar LMBT Szövetség partnerséget vár az új kormánytól. 12 pontos javaslatukban első helyen szerepel az alaptörvény diszkriminatív rendelkezéseinek törlése és a nemi identitás szerinti hátrányos megkülönböztetés tiltása. Kanicsár Ádám András, a szervezet kommunikációs munkatársa annak kapcsán beszélt erről, hogy fórumot tartottak a több százezer fős közösséget érintő legfontosabb kérdésekről. Azt mondta, az elmúlt 16 évben számos kirekesztő törvény lépett hatályba, illetve sok támadás érte a közösséget.
Az eddigi rendszerben minket pedofilnak neveztek, minket ellenségnek kezeltek, folyamatosan átnyúltak felettünk, és a megkérdezésünk nélkül hoztak kirekesztő homofób, illetve transzfób törvényeket. Úgyhogy most nagyon reménykedünk benne, hogy egy partnerségi kapcsolat lesz az új kormánnyal, aki emberszámba veszi az ide tartozó magyar adófizető állampolgárokat, illetve fiatalokat is.
Időjárás jelentés. Holnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt majd a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Ma a Dunántúlon, holnap másutt is megerősödik majd a szél. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul majd a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb. Budapesten 21 órakor 13 Celsius fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1002 hektopaszkál, gyengén emelkedik. Kedves hallgatóink, a késő esti krónika véget ért, hamarosan kezdődik a sportvilág, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, valamint a technikai munkatársak Seres Bea és Szilágyi Zsolt nevében is elköszön a műsorvezető Néver Igor. Viszont hallásra, jó éjszakát!
Műsorajánlat. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
Családi borászat a Badacsonyi borvidéken, ahol a szabadság és a fenntarthatóság formálja a borokat. Egy olasz ihletésű gelátó története egykori focistával, egy lakásétterem, ahol két életút találkozik, és egy szörp műhely, ahol a családi döntésekből született vállalkozás. Finom históriák, személyes történeteken keresztül a gasztrokulturális magazinban.
Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
Az irániak valóban átengedik azokat a hajókat, amelyek juánban fizetik ki a tranzitdíjat, de az amerikaiak ezért hozták a második blokkádot, hogy akiket az irániak átengednek, az amerikaiak nem engedik át. Azt látjuk, hogy az iráni felségvizeken keresztül lopakodnak ki iráni hajók.
Világpont Járai Judittal. Keddenként új részekkel a Média Klikken és a YouTube-on.